gyorsabb vége, csak ez hosszabb táborúnak, hogyha az orosz katonák azt mondják, hogy köszi, most ez így elég volt.
Hát üdvözlök mindenkit, ez itt a Klasszis Podcast, ez ugye a Klasszis Lapcsaládnak a műsora, és a mai adásban pedig az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről fogunk beszélni. Itt van velem Litván Dániel.
Én is üdvözlöm kedves hallgatókat, nézőket, nem tudom.
Én pedig Weber Balázs vagyok. Megbeszéljük azt, hogy miért lángol a Krím félsziget, miért durvulnak egyre a drón támadások Oroszország ellen, jönnek-e a grippenek Ukrajnába, illetve mennek-e, mit keresett Kim Jong-un a Vosztocsnyi űrrepülőtéren, és mit üzent von der Leyen Ukrajnának Strasbourgban. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele a közepébe. Mivel kezdjük?
De rögtön vissza is dobnám a labdát, mert hogy ugye úgy tudom, te tegnap este jöttél haza Strasbourgból. Úgyhogy hát milyen ott a hangulat? Mit kerestél ott azon kívül, hogy igen? És milyen ott a hangulat? Nem tudom, tényleg tele van a háborús uszítókkal, a piszuárokban orosz zászlók vannak betéve, szóval hogy kell ezt elképzelni?
Igen, én most voltam, valóban most értem haza Strasbourgból, illetve tegnap este alapvetően a von der Leyennek a beszédére mentem, ugye ez a State of the Union, ugye az amerikai mintára rendezik már meg egy ideje, és az Európa Bizottság elnökének a fellépését nézhettük meg, illetve az egésznek a körítését. Egyébként hoztam néhány újságot, most ez aki csak hallgatnak minket, azoknak nem lesz jó, de majd elmagyarázom, hogy mi van rajta, csak azért, hogy mekkora nyugati sajtóban, mekkora úgymond hullámokat vert ez a beszéd, vagy nem vert ez a beszéd. Ugye itt van nálam mondjuk a Financial Times, ez a tegnapi szám, hogy ez a beszéd ez szerdán volt, és itt például a címlapon egyből itt van a, nem tudom, látszik-e, mondjuk, hogy látszik, itt egyből ez van a címlapon, legfelül, ami a von der Leyen bejelentette, hogy ugye az EU ugye vizsgálatot indít a kínai autógyártók ellen. Mellette ugye ott van a Putyin és a Kim Jong-un rendkívül vidáman jattol egymással, de erről ugye még lesz szó, úgyhogy igazából a Financial Times-nak a címlapjára fölkerült a von der Leyen beszéd, elhoztam a díjveltet is. Itt ugye látszik itt szintén a Putyin és a Kim Jong-un.
Ezeket a fotókat nehéz kihagyni.
Nem túl vidámak, de elég érdekes, de egyébként a von der Leyen az itt is felkerült a címlapra, igaz, hogy ők nem azt emelték ki, hogy a kínai autógyártók, hanem azt, hogy a von der Leyen segítséget ígért az uniós gazdáknak. Igen. Jó, és egyébként elhoztam a bildet is. Na, hát ez az a újság, ahol egy címlapra nem került fel a von der Leyen, csak a Rudi Föllerről olvashatunk, illetve egy sorozatgyilkosról, aki kifiatal lányokat gyilkol, és meg hogy megint találtak egy nagyon sok menekültet egy kamionban, de itt a von der Leyen, ha jól látom, nem került fel a címlapra, és Ukrajna sem. Na mindegy, ezt csak azért mondom, hogy azért elég nagy durranás volt ez a von der Leyen beszéd, és ugye, hogy visszakanyarodjunk arra, amit kérdeztél, hogy a Ukrajna meg ilyesmi, hát hogy én, ahogy így hallgattam, ezért elég hangsúlyos üzenetet küldött Ukrajnának von der Leyen, tehát hogy alapvetően ilyen elég békülékeny hangnemű beszéd volt, olyan értelemben, hogy nem kezdett el így anyázni se senkit, hanem inkább
még
így...
Még Orbán sem.
Magyarország szóba se került, még említés szintjén sem, maximum ilyen kis jogállamisági utalás, de még ott se volt egyébként Magyarország nevesítve, Bulgária és Románia az nevesítve volt, hogy azoknak már ugye Schengen övezetbe kellene lenniük, de ugye azt megbétozták az Európai Tanácsban, mindegy. És, de hogy Ukrajna az amellett, hogy mondjuk a sokat beszélt ilyen gazdasági kérdésekről, európai gazdaságvédelme, hogy most akkor bekeményítünk Kínával szemben, emellett ugye főleg ilyen környezetvédelemről, klíma dolgokról beszélt, hogy ezt tényleg komolyan fogják venni, és emellett a harmadik, ami szerintem nagyon hangsúlyos volt, az Ukrajna, tehát alapvetően ugye kiállt Ukrajna mellett, támogatásra biztosította, ugye elmondta, hogy mennyit fognak, mennyi pénzzel fogják még támogatni, egy 50 milliárd eurós csomag, akkor hogy ugye, most nem akarom annyira idézni, de hogy ugye fokozzák a lőszergyártást, ugye, hogy azzal is segítsék Ukrajnát, stb. Stb. És azt is kimondta a parlamentet idézve, hogy Ukrajna jövője az Unióban van. Tehát ugye jelenleg ugye tagjelölt, de konkrétumokat nem mondott. Nyilván egyébként, hogy teljes legyen a kép, ugye egyébként ilyen nagyon kényes kérdésekről nem beszélt, tehát mondjuk a északi áramlat robbantása ügyében, ugye nyilván azt nem hozta fel, ezt csak ugye azért mondtam, mert vannak bizonyos értesülések, miszerint amögött Ukrajna áll, de hogy ezt ugye nem tudjuk, tehát nyilván, hogy ezeket ő ezt itt a parlament előtt nem hozta fel, alapvetően egy pro-Ukrajna, tehát Ukrajna párti beszéd volt, és továbbra is egyértelművé tette, hogy a Kijev számíthat az EU támogatására.
Hát biztos számíthat valamennyire, csak ugye szavak azok mindig vannak, de közben meg azért a tettek azok néha egy kicsit hiányoznak. Én pont tegnap...
Hogy mire gondolsz?
Hát pont tegnap írtam egy cikket arról, hogy kiadták a NATO-nak a 2023-as ilyen költségvetési becsült számait, de hát azért nagyjából azért ebből már lehet látni, hogy mi a helyzet, és ugye hát arra lehetett esetleg számítani, hogy jó, hát tavaly kezdődött a háború, akkor már mindenki ugye elfogadott költségvetés, meg mit tudom én, de hogy akkor majd idén, majd most aztán tényleg most beindul a fegyvergyártás, meg megmutatjuk, hogy hol lakik az Úristen, és ugye ehhez képest ugye a GDP arányosan az átlag az 1,65%-ról 1,74%-ra nőtt a védelmi kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva.
Mert az átlagos tagállami költés.
Igen, ami ugye még egyrészt még mindig alatta van ugye a 2%-nak, ami elvileg a NATO elvárás lenne. Összesen 90 milliárd dollárra nőttek a védelmi kiadások a NATO-ban tavalyhoz képest, ami egyébként nyilván elég sok pénz, de hát azért tudjuk, hogy a fegyverek elég drágák is, főleg, hogyha mondjuk Európában vagy Amerikában gyártják őket. Szóval ez sok pénz, mert az egész orosz védelmi költségvetés idén a 120 milliárd dollárnak felel meg körülbelül, ami hát egyrészt nagyon durva, hogy kb. Olyan 50%-át most már a háborúra költik az állami kiadásoknak Oroszországban. Másrészt viszont...
Bárha ugye, jól tudom, ez ugye Ukrajnában, ha jól sejtem, ilyen 30%, nem vagyok benne biztos, hát igen, de mintha azt olvastam volna. Igen. Tehát azt is eléggé...
Hát nyilván az ukránok is, de mondjuk ugye az ukránoknak egy jó részt ugye, hogy mondjam, ki van helyezve mind a háborús költségvetése, mind a fegyvergyártás ugye a világ többi részébe. Tehát ugye ez a 90 milliárd dolláros, ami csak az emelkedése, tehát ez a minimális kis emelkedés, az ugye már a háromnegyede a teljes orosz háborús vagy katonai kiadásoknak. Szóval ez sok pénz, de hát azért mit tudom én, amikor a régen bejelentette a csillagháborús vizet, akkor ennél nagyobb ütemben emelték a kiadásokat, miközben ugye akkor nem volt éppen egy háború, tehát...
Hát ugye ezzel most azt akarod mondani, hogy a Nyugat valójában inkább csak szavakban...
Nem, nyilván vannak tettek is, de és nyilván Ukrajna már régen összeomlott volna, hogyha nincsen nyugati segítség, de hát ennél azért jóval többet lehetne tenni, és azért az ukránok azt sokszor elmondják nyilvánosan is, meg kevésbé nyilvánosan is, hogyha ha nem ez lenne, hogy tízesével kapják a tankokat, meg a légvédelmi rendszereket egyesével, meg az F-16-osokat majd valamikor egyszer, amikor éppen úgy fújnak a szelek, szóval, hogy akkor már ennél sokkal jobban állnának. Uh-huh. Hát igen. Szóval nem tudom, hogy ez sok-e vagy kevés, nyilván attól függ, honnan nézzük, de az biztos, hogy ez nem az a nagy, miközben sokszor arról van szó, hogy hát igen, most itt minden által a teljes a történelem megváltozott ezzel az egész orosz invázióval, ugye nem azt látjuk, hogy Európa újra fegyverzi magát, mit tudom én, hát azért nem azt látjuk, hogy mondjuk Lengyelország igen, tehát ott Finnország.
Én azt látom egyébként, hogy amelyik ország abszolút beáll, és abszolút következetesen szerintem nagyon nyomja a pénzt és a fegyvert is, az az Egyesült Államok, ha megnézed a kiadásokat, torony magasan vezet, és amellett egyébként, ahogy mondtad,
jó, de,
is...
de az Egyesült, tehát hogy az amerikai védelmi költségvetés, az ugye, tehát ott annak egy 10%-a annyi, mint mondjuk fél Európa, tehát, tehát pont azt látszik egyébként ott is, hogy az amerikaiak persze nyomják Ukrajnába dolgokat, de, de igazából a fókuszuk az a csendes óceánon van, tehát a sokkal több pénzt költenek a Kína elleni felkészülésre, vagy elrettentésre, mint Európára, vagy Ukrajnára.
Hát emögött szerintem egyébként ilyen belpolitikai okok is állhatnak, erről ugye a szakíron Kánc Csaba is szokott rendszeresen írni, hogy alapvetően ugye közeledik a választás, és nyilván Bidennak, illetve hát az egész amerikai politikai elitnek a, tehát a saját érdekét veszi figyelembe, hogy mi az, amit el tud adni. Nyilván azt azért még azt szerintem még a demokrata szavazóknak az egy része sem veszi feltétlenül jó néven, hogyha mondjuk az amerikai kiadásoknak egy túl jelentős része megy Ukrajnára, tehát oké, támogatjuk, hát stb. Stb. De hogy azért van egy határ, és gondolom ők ezt figyelembe veszik akkor, amikor a támogatásokról döntenek, hogy ennek egyébként milyen lesz a belpolitikai visszhangja.
Hát igen, de szerintem ezek tényleg ilyen százalékban alig kifejezhető, tehát $1 milliárd sok pénz, de amerikai védelmi költségvetésben egy tényleg apró pénz. Egyrészt, másrészt meg ugye az amcsik szeretik azt csinálni, hogy mondjuk elküldenek Ukrajnába ilyen 20 éve valami raktárban álló, vagy a sivatagba kitett, hogy ne rozsdásodjon ilyen mondjuk páncélosokat, és akkor azt szépen elszámolják valamilyen egész jelentős, mintha a mai árat néznék, és akkor ugye abból vesznek az amerikai hadseregnek, megrendelnek új dolgokat, és akkor ugye ezzel tulajdonképpen mindenki jól jár. Az ukránok is valamennyire, de hát azért nem mindegy, hogy ők tényleg modern dolgokat kapnak, vagy ilyen 40 éve, 50 éve tervezett, akár még a vietnámi háború idején először bevetett eszközöket. És... Na mindegy, szóval, hogy azért ennél azért sokkal többet tehetne a NATO, egy amerikai sokkal többet tehetne az európai NATO, és történik valami, ez tény, meg nyilván nagyon fontos, de jó.
Igen, ebben nem feltétlenül értünk egyet, mert szerintem azért elég, tehát mind a nyugat, az Egyesült Államok, vagy akár a Németország, szerintem elég kemény pénzeket tol bele ebbe a háborúba, de nem, ez nem feltétlenül baj, ha esetleg erről más a véleményünk, de hogy átevezzek egy másik témára, vagy nem másik témára, hanem ebből következik, hogy azért főleg, vagy részben nyugati, vagy főleg nyugati fegyvereknek köszönhetően, hogy arról kapunk, a héten is számos hír jött arról, hogy hát a Krím-félszigeten, illetve a Fekete-tengeren ugye egyre hát nagyobb károkat tud okozni az ukrán hadseregnek. Az ukrán hadsereg az oroszoknak, akár lőszerraktárak ellen támadások, akár hajók elleni támadások, akár fontos logisztikai központok elleni támadások. Ugye ez szerinted hova vezethet ki? Itt most lehet arról szó, hogy gyakorlatilag ugye a Krím-félsziget ugye azért is nem csak arról van szó, hogy most vissza akarják szerezni az annó ugye törvénytelen annektált területet, hanem arról is van szó, azt hiszem pont a Dievelt írt erről, hogy ugye a Krím-félsziget azért is fontos az oroszoknak, mert hogy ott onnan látják el a dél-ukrajnai ugye egységeket, illetve hogy az egész hadműveletet, vagy legalábbis annak egy részét onnan irányítják, tehát hogy logisztikailag is nagyon fontos nekik. Tehát te ezt hogy látod, hogy egyébként hogyan, mi ennek a kifutása? Tehát van-e arra reális esély az ukrán hadseregnek, hogy ott mondjuk valóban érdemleges károkat tud okozni az oroszoknak?
Hát érdemleges károkat már folyamatosan okoznak, ugye most csak az elmúlt szerintem 2 vagy maximum 3 nap híre, hogy ugye Szevasztopoli kikötőben valószínűleg egy tengeralattjárót, meg egy ilyen nagy partraszálló hajót kilőttek az ukránok. Most, hogy ezek nem tudom mennyire javíthat, de az biztos, hogy egy darabig nem lehet ezeket bevetni. Ugye egy ilyen a tengeralattjáró például azért fontos, az egy modell, azt hiszem 2014-ben hadrendbe állított darab volt, tehát ez egy modern, és ugye arról is lőnek például ilyen cirkáló rakétákat ukrán célpontokra, tehát ez mondjuk ez egy konkrét veszteség az orosz haderőnek, de hát az meg talán ma lett nyilván, nem tudom, hogy pontosan mikor történt, de most én ma reggel olvastam róla, hogy egy vagy S-400-as légvédelmi rendszert is, is eltaláltak, ami hát ugye az orosz légvédelem abszolút csúcsa, és az egyébként mondjuk nyugati szemmel is egy nagy, tehát ilyen, az mondjuk egy Patriottal összemérhető tudású, meg értékű rendszer, és hogy ezt el tudták valahogy találni az ukránok, azért ez elég nagy dolog, és ez is olyan, hogy ugye nyilván van még az oroszoknak, de hát valahonnan át kell rakni, és ugye az már most nagyon látszik, hogy hát Oroszország, ugye ez, gondolom, ezen senki sem fog nagyon meglepődni, de hogy elég nagy. És
valóban.
És hogy az látszik, hogy most már erőteljesen játszaniuk kell azzal, hogy hova tesznek légvédelmet. Tehát ugye amikor Moszkvát elkezdték ezekkel a drónok, amik ugye hát komoly károkat nem okoznak, de hát ezért ugye Putyin politikailag sem engedheti meg.
Te ugye sokat foglalkozol, meg értesz ehhez a katonai részéhez is, hogy ennek mi az oka egyébként, csak felmerült bennem, ugye, hogy ezek a drónok már elérik Moszkvát. Viszont, ahogy te is mondtad, ezek nem okoznak kárt. Hogy ezt ők most, hogy ők most ezt a károkozást, tehát hogy mondjuk konkrétan célba vesznek konkrét épületeket, és lerombolják, ezt most nem tudják, vagy nem akarják, szerinted ennek mi az oka?
Mármint, hogy az ukránok?
Igen, tehát hát hogy miért csak ilyen kisebb károkat okoznak?
Hát azért, hogy... hát ugye ezek elég, tehát azért ezek nem egy, nem tudom, ilyen, mint az orosz, ilyen balisztikus rakéták, vagy ilyesmi, tehát nem szállítanak. Most nem is tudom, hogy mennyire tudnák pont, nagyon pontosan irányítani, szerintem azért, azért valószínűleg azt, hogy most egy konkrét, nem tudom, 5 méteres körbe csapódjon be, azt nem hiszem, hogy meg tudnák csinálni. Ugye az oroszok azért bevetnek ilyen elektronikus zavaró izéket is, szóval, hogy azt nem tudom. Meg hát nyilván szerintem az most, de ez teljesen csak úgy hasraütésre az én véleményem, hogy az valószínűleg nem érdekük az ukránoknak, hogy mondjuk egy, nem tudom, 1000 fős lakóházat összeomlasszanak, és egy csomó polgári áldozat legyen. Tehát ez arra pont jó, hogy úgy idegesítse egy kicsit a moszkvaiakat, hogy azért érezzék, hogy azért ők nem békében élnek. Egyrészt, másrészt arra nagyon jó, hogy ugye oda kell rakni. Hát Moszkva is egy baromi nagyváros, egy nagyvárosokat egyébként ugye a legnehezebb légvédelemmel jól lefedni, mert ugye egyszerűen a házak kitakarják például a radaroknak. Tehát szóval az egy nagyon jó dolog, és azok a radarok, azok nincsenek a fronton, nincsenek a Krímen, nincsenek a légibázisok környékén, amiket ugye szintén eltaláltak, ami azért azok sokkal jelentősebb, meg egyértelmű károkat okoztak, hogy ugye Tu-22-es nehézbombázó, Tu-95-ös nehézbombázó szállítógépek, és ezek gyakorlatilag pótolhatatlanok, mert nem tudom, 30 éve nem gyártják őket, és hát nagyon fontosak az oroszoknak, és hát látszik, hogy egyszerűen tehát valahol luk lesz a légvédelmen, és mondjuk egy ilyen, az, hogy a Krímen egy S-400-as kilőttek, hát az nagyon fog hiányozni, vagy onnan, vagy ugye amit a helyére tesznek, akkor az máshol fog hiányozni. Tehát ezek azért elég komoly fejlemények.
És ezt tegyük azért hozzá, hogy ha jól tudom, akkor a Krím elleni támadásoknál, legalábbis ez megint egy német sajtóértesülés volt, már bevetik a úgynevezett Storm Shadow, robotrepülőgépeket, vagy más néven cirkáló rakétákat, bár van, aki azt mondja, hogy ezek nem cirkáló rakéták,
igen,
de mindegy.
Igen, ez valószínűleg van nem egy pontos.
Van egy szakmai vita, de ebben nem megyünk bele, mert ez nem egy hadászati műsor.
Igen, egyszer kaptam egy katonai szakértőtől azért, mert azt lemertem írni, hogy lóvontatta a tüzérség, vagy ilyesmi, és hát, hogy az fogató a tüzérség, és hogy de mondom, de hát lóvontat, nem. Szóval, hogy igen. A szakifejezésekben lehet, hogy nem vagyunk teljesen pontosak, de azért szerintem nagyjából mindenki érti, hogy...
Na mindegy, az a lényeg, hogy ezek a, azt hiszem, francia és brit közös fejlesztésű robotrepülőgépek már konkrétan a Krím ellen
hát is, igen, már régen,
is bevetik, és sőt, ugye most már, hogy megint átövezek egy másik következő témánkra, ugye már nem csak az F-16-osokra képezik ki az ukrán pilótákat, hanem már ez is az E-heti hír, hanem a Gripenekre is.
Ezt nem tudom, hogy a pilóta... nekem az utolsó üzem az az volt, hogy...
Én azt olvastam, hogy a svédek már elkezdték.
Hogy lehet, hogy képeznek is, de ugye azt azért lehet tudni, hogy az F-16-osokra is már igazából a döntés előtt, mert ugye az a legolcsóbb, viszont a legtovább tartó része nagyjából egy ilyen átadásnak, hogy kiképezzék a pilótákat, tehát hogy valószínűleg azért már a ukrán pilótákat már sok hónappal ezelőtt is elkezdtek F-16-osokra képezni valahol, Romániában, vagy Amerikában, igen, vagy valami. Szóval azt nem tudom, az a lényeg, ugye a svéd parlament, vagy kormány állítólag ugye hivatalosan fel fogja kérni a svéd légierőt, vagy haderőt, hogy vizsgálja meg a Gripeneknek az átadását. És ugye ez azért nagy szám, mert igazából még az F-16-osok átadása idején írtam erről, hogy a Gripenek sokkal alkalmasabbak arra, amire az ukránok használni szeretnék mint az F-16-osok. Hát azért egyrészt, mert hát ugye a svédek, lehet azért látni, hogy a svédek általában elég jó cuccokat adnak az ukránoknak, és ennek az egyik része az, hogy a svéd hadipar az elég jó dolgokat gyárt. A másik része viszont az, hogy a svédek ugye egy nagyon hasonló háborúra készültek, mint amit most az ukránoknak meg kell vívni, nevezetesen, hogy az orosz maci megindul, és akkor egy ilyen aszimmetrikus hadviselést kell valamennyire folytatni, ahol ugye a légteret nagy részt az oroszok uralják, mondjuk ez Ukrajnában már nem teljesen igaz, de mégis, és hogy ugye gyorsan mozgó infrastruktúrával, nem annyira megtámogatott egységekkel kell harcolni. Na most a Gripenek ugye például le tudnak szállni egy sima autópályára, az F-16-osoknak például alul van egy ilyen nagy légbeömlője, ami állítólag, hogyha koszos a kifutópálya, akkor az hajlamos beszívni mindent, és tönkrevágni vagy legalábbis komoly karbantartási igényeket támasztani a hajtóműben. A Gripenek például nem ilyenek, tehát azokat egy gyakorlatilag bármilyen nagy aszfaltozott repülőtérről, vagy útról, vagy ilyesmi lehet indítani, és ami még fontosabb, vagy ami legalább ennyire fontos, hogy sokkal többféle dologgal kompatibilisek, mint az F-16, mert ugye ezeket a vadászgépeket most már nem úgy kell elképzelni, hogy ezek ott, mint a második világháborúban, hogy így mennek egymás mögött, és akkor próbálják lelőni egymást, ugye általában nem lehetett 100 meg 200 kilométerekről zajlanak ezek a úgymond légi ütközetek, tehát és a Gripenek például azt hiszem Storm Shadow-t is tudnak indítani, az F-16-os nem, és egy csomó olyan, tehát igazából az a kérdés, hogy milyen rakétákat meg bombákat lehet rátenni, és ebben sokkal jobb a Gripen, és ugye, hogyha ugye az ukránok most például a Storm Shadow-t is valami, azt hiszem a Su-24-esekre mókolták így rá, meg vannak ezek a HARM radarvadász rakéták, azokat is valahogy felrakták a szovjet-orosz technikára, ami van nekik, de hát ezek ugye nem működnek annyira jól, meg kevés van ugye a gépekben, szóval igazából az ukránoknak a legfontosabb az lenne, hogy egy jó kis platformot kapjanak, amit telepakol, és akkor megindulhatna, mert ugye arról beszélünk, hogy lőszer az viszonylag kevés van, meg löveg, meg harckocsi, meg mit tudom én, hogy ezekből nyugaton is azért így folytán van, de ha valami van Amerikának, ugye az rakéta, abból van bőven, és hogyha lenne egy olyan platformja az ukránoknak, például egy Gripen, vagy egy pár Gripen, amikre ezeket föl lehet tenni, akkor százasával, ezresével lehet
megküldeni. Hát nagy kérdés ebben, és ugye ezért is sokáig lebegtették a nyugati államok ezeket a szállításokat, mondjuk az F-16-osoknál, hogy ugye az a feltétel, hogy ezt ne Oroszország területén vessék be. És hogy ez egyébként az ukránok mennyire tartják be, mert hogy mégis háborúról van szó, és nyilván, hogy saját érdeküket veszik figyelembe, illetve, hogy hát azért is kényes kérdés, mert amennyire tudom, például az F-16-osok azok, tehát ez nem úgy van, hogy oké, ott a gép, üljél bele, szálljál fel vele, és azt csinálsz valamit, akarsz, ez a tiédé, hanem hogy ez egy hatalmas stáb üzemelteti a háttérben, és ezt a stábot, vagy ezt az egésznek a felkészítését, meg az egésznek a úgymond üzemeltetését, azt a USA adja gyakorlatilag, tehát hogy ez nem lehet anélkül üzemeltetni egy ilyen flottát, hogy azt ne támogatja.
Hát pótalkat részek, mert ugye amikor beszéltünk ugye az orosz repterek elleni támadásra, ezek azért is fontosak, mert mondjuk oké, arrébb rakják, nem tudom, 1000 kilométerrel ezeket a gépeket, és onnan indulnak, de ugye minden egyes repültóra egy ilyen harci gépnél az 100 000 meg milliós dollárban mérve költség, másrészt ugye nem tudom, 30 repültóra után le kell cserélni a hajtóműbe valamit, 40 repültóra után akármit, szóval, hogy ugye ez állandó, és hát azért az F-16-osok se mai csirkék már, szóval azoknak is elég magas. Igen, tehát hogy ez egy nagyon komoly logisztikai feladat is lenne, és ugye ezért is merült fel az, hogy biztos, hogy ez most annyira fontos sem, mert hogy ugyanezt a pénzt, meg energiát, meg mindent ezt másra is lehetne fordítani, de hát nem tudom. Ugye azért az is csoda lenne, hogyha évvége előtt bármi repülne Ukrajnában, ami nyugatról érkezett, úgyhogy azért ez még meglátjuk. Hát az meg, hogy Oroszország ellen, igen, hogy rejtőjén ő mondaná, hogy nem lehet minden pofon vagy F-16-os mellé egy közlekedési rendőrt állítani, szóval az nyilván, hogy hát eddig nagyjából azt hiszem betartották az ukránok azt, hogy mondjuk Storm Shadow-t se lövöldözgettek.
Moszkva fele.
Moszkva fele, vagy Belgorodra, vagy mit tudom én, Rostov Donra, szóval igen, de hát azért egy háborúban nyilván, főleg ha mondjuk tényleg nem tudom, ilyen légiharcszerű helyzet alakul ki, hogy ott egy hangsebességgel repülő tárgyban, hogy méricskélni, hogy hol is van a határ, vagy ilyesmi, szóval nem tudom.
Na mindegy, de ez az elég kényes kérdés, bár kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fogja megváltoztatni úgymond a háború menetét. Azt azért nagyjából látjuk, hogy most talán azt lehet mondani, hogy úgy beálltak a frontok, vagy mondjuk délen volt állítólag egy áttörés az első vonalon való Zaporozsi közelében. Most nem néztem a napi szinten a híreket, de hogy nagy fejlemény mostanában nem volt, ha jól tudom.
Hát igen, hogy mi a nagy fejlemény, azt elég nehéz eldönteni. De ez most megint olyan, hogy hát nem tudom, vannak ezek a ilyen big data, vagy ilyesmilyen elemzések, amikor mit tudom én, hogy a több sört vásárolnak a Wall Street környékén átlagosan, akkor abból következtetnek arra, hogy a tőzsde árfolyam hogyan, szóval egy kicsit ilyen érzésem van, hogy ilyen nagyon kis hírek jönnek, de nagyon sok. Tehát, hogy itt haladtak 100 métert az ukránok, meg ott 50-et, meg ott elfoglaltak egy falut, meg ott egy magaslatot, meg itt visszaverték az orosz. Szóval, hogy én azért azt érzem, hogy azért itt küszöbön van valami. Most nyilván az nem fog megtörténni. Tehát, ha az orosz hadsereg nem omlik össze, és nem kezdenek el pánikszerűen menekülni nagyobb egységek, akkor azért olyat nem kell elképzelni, hogy a tankhadoszlopok, mint a nem tudom, a Barbarossa hadműveletnél, hogy Szevasztopol felé porzik az út, és akkor így a Challengerek meg a a leopárdok mennek, és lengetik a zászlókat, meg nem tudom, tehát ilyen nem lesz, de azért valami most, tehát nagyon fogynak az orosz tartalékok, egyre rosszabb egységek vannak ott, ami nagyon fontos, szerintem, hogy a tűzérségben, ami gyakorlatilag a háború kezdete óta ugye mindig az volt, hogy hát az orosz tűzérség az azért erősebb, meg több van, az ukránok ugye először tudtak pontosabbak lenni, meg ilyesmi, de most konkrétan a déli fronton az a helyzet, hogy arra panaszkodnak az orosz katonák, ugye közösségi médiában, meg ilyesmi, hogy nem kapnak gyakorlatilag tűzérségi támogatást, mert az ukránok módszeresen ugye kilőtték a lőszerraktárakat, ha bárhol megszól egy orosz löveg, akkor azt azonnal megpróbálják jön, és ugye pontosabbak, gyorsabbak a nyugati eszközök, úgyhogy ezek általában sikerülnek, és ezt valamennyire ilyen légierővel, meg ilyen öngyilkos drónokkal, meg ilyesmivel tudják ellensúlyozni az oroszok, de hogy most már egyértelműen tüzérségi fölénye van az ukránoknak, és ez baromi fontos. És ugye a katonáik is jobban kiképzettek most már általánosságban. Szóval hogy azért így nagyon recsegropog ez a Szurovikin vonala, hogy ugye ezt a védelmi rendszert hívják. Ugye talán lehet, hogy az lesz a fő kérdés, hogyha ilyen idő lesz Ukrajnában, mint most Magyarországon, még sokáig, tehát szép napos idő, akkor ugye még elég sokáig lehet komolyabb hadműveleteket csinálni. Ha elkezd zúgni az eső, és ez az egész, ugye ez a Dél-Ukrajna, ez nagyjából egy ilyen nagy mocsárrá tud változni, szóval derékigérő sárban ott nem nagyon lesz. Tehát abban 20 métert előre haladni is baromi nehéz, úgyhogy ha az oroszoknak szerencséjük van, akkor leesik az eső, és akkor lehet, hogy megint, ugye, mit tudom én, az első fagyokig nem lesz nagyjából semmi, és akkor addig megint telepíthetnek aknamezőket, meg ásatnak újabb árkokat.
Igen, mondhatnánk is, hogyha ez nem szép dolog ezzel viccelni, hogy hát igen, hát ez még két esélyes ez a meccs, de hogy most én ugye nem tudom, a félidőnek a nem tudom hányadik része, vagy a második félidő, stb., csak ugye a humanista szempontból kicsit megnézzük, azért azt is tegyük hozzá, hogy marha súlyos áldozatok vannak mind a két oldalon, ugye azt hiszem augusztus végi amerikai becslés, hogy az ukránoknál ugye 70 ezer katona esett el eddig körülbelül, tehát annyi a halálos áldozat az oroszoknál jóval 100 ezer felett van, tehát ugye egy csomó ember meghal, és hát ez tudom, hogy közhely, de hogy ezért ez szomorú.
Hát igen, ezt nyilván az ember, amikor ugye ilyen napi szinten olvasgatja híreket, akkor egy idő után ez úgy a háttérben.
Igen, már megszoktuk.
De ez tényleg elképesztő, hogy ez itt, tehát ez még mindig nehéz felfogni, hogy ez pár száz kilométerre történik tőlünk, és tényleg olyan, mintha valami második világháborús, vagy első világháborús ilyen tudósításokat olvasgatna az ember, hogy nem tudom, hány száz katona árán 83 métert sikerül előre menni, és elfoglalni egy 24 méter magas magaslatot a fronton. Szóval ez tényleg elképesztő, hogy ez történik. De hát a másik oldala meg az, hogy az oroszok bármikor, tehát hogy rajtuk múlik a dolog, szóval az orosz katonák is, hogyha nyilván ez egy baromi nehéz döntés, hogy egy meg, de hát ők tehetnék meg azt, hogy azt mondják, hogy ezt most talán nem folytatjuk tovább.
Hát nyilván a katonák nem tehetik meg, mert hogy onnantól kezdve, hát hogy egy katona azt mondja, hogy nem, hát onnantól kezdve a hadibíróság. És ugye
hát na jó, ha egy katona mondja, ja, akkor igen, meg a kettő.
Tömeges lázadások.
Hát most nyilván ez olyan, hogy most nem akarok én semmit becsülni, meg ilyesmi, de ugye 1917-ben a forradalom előtt egy héttel még tartották magukat az orosz vonalak az első világháborúban, és aztán egyszer csak hopp, vége lett, mert tehát, hogy azért ez ilyen lavinaszerűen tud elindulni, és nyilván nagyon sok, tehát az oroszok kitartását nyilván nem szabad alábecsülni, meg a, hogy mondjam, a nehézség tűrő képességeiket, tehát hogy valószínűleg, valószínűleg mondjuk amerikai katonák ugyanilyen helyzetben, hogy ott ülnek lövészárkokban, és a sárban kaja, víz, meg lőszer nélkül, és gyilkolják őket, valószínűleg ők már azt mondták volna, hogy akkor ezt talán most abba adja, egy idegen oszt, tehát ugye nem arról van szó, hogy a gyermekeik úvóhelyé előtti utolsó vonalat védik a náci hordáktól, hanem Ukrajnában vannak.
Hát tehát... igen, épp ez, hogy ez egy motiváltság, ugye, és szerintem ilyen szempontból azért az oroszok sem annyira agymosodtak, mint amennyire mi gondoljuk nyugaton, legalábbis mondjuk a moszkvaiak, nem? Ugye ez mindenkinek
jár. Hát igen, de a moszkvaiakat nem is viszik annyira a frontra, hanem akárhonnan viszik ugye egyelőre lehetőleg a nemzetiségeket, gyakorlatilag írástudatlan, hát olyan helyekről, ahol mit tudom én, minden tizedik házban van bent vízöblítéses vécé, szóval, hogy nyilván nekik egy kicsit más a... Most nem lenézésből, de hogy hát azért egy kicsit más a horizontjuk, vagy más a nehézségeket tűrő képességük, de hát azért hogy konkrétan megölnek, azért az egy eléggé erős motiváció szerintem, és egy idő után én azt gondolom, hogy tehát azért most már jönnek olyan hírek, hogy megfutott egy orosz egység, hogy feladták, hogy ezek még csak ilyen helyi dolgok, de hát nem tudom, hogy ezt meddig lehet csinálni.
Ez csak a motivációt arra értettem, hogy és egyébként ez az érve, amit te is mondtál, ez egy csomó moszkvai fiatal szájából már elhangzott, ez itt most nem a reklám helye, de mindenkinek ajánlom a 1420 nevű moszkvai csatornát, ami nagyon egyszerű, egy srác kimegy a moszkvai utcára, és leszólít embereket, és ilyen kényes kérdéseket tesz fel nekik, hogy mit szól Putyinhoz. Nem tudom, hogy van még életben az a srác, de folyamatosan csinálja, és csomó moszkvai, főleg fiatal, az azt mondja, hogy oké, hogyha mondjuk a Kreml ellen vonulnának, vagy nem tudom, Moszkva ellen vonulnának a nem brit csapatok, vagy ilyesmi, akkor nyilván fegyvert ragadnának, de hogy amúgy meg mit keresünk mi Ukrajnában? Tehát, hogy ez egy csomószor felteszik ezt a kérdést, hogy mi a francot keresnek az orosz csapatok Ukrajnában, és hogy ez marhára nem értenek ezzel egyet, tehát, hogy ilyen szempontból azért van szerintem remény arra, hogy bár annyira nem ismerem orosz társadalom mérétegeit, de hogy azért a józanész, vagy hát nem tudom, valamilyen szinten azért egyre inkább majd erővé alakul át, és hogy azt mondják valamilyen szinten, hogy hát ez így nem fog sokáig menni, hogy most nem tudom, 10 000 számra halnak meg ott orosz emberek gyakorlatilag semmiért.
Igen, hát ezeket a legnehezebb, tényleg valószínűleg ezt senki nem tudja megjósolni, hogy tehát most mondhatnám tényleg azt is, hogy 56. október 21-én valószínűleg nem volt ember, aki azt mondta volna, hogy 23-án az fog történni, ami, vagy mondod, a 17-es például, vagy ugye 1918-ban aztán a németek is még a nyáron még olyan közel jutottak Párizshoz, mint majdnem, hogy a háború során soha, aztán ugye novemberben egyszer csak összeomlott nem csak a német hadsereg, hanem az egész állam is, szóval, hogy ez tényleg valami nehéz megjósolni, de igazán gyorsan, tehát hogyha tényleg méterről méterre kell visszafoglalni a Dél-Ukrajnát, a Krímet, a Donbasszt, nem tudom mit, akkor nagyon sok ukrán és orosz fog meghalni, nagyon sokáig fog tartani, szóval csak ez lehet valamilyen, hogy mondjam, ilyen megváltás, és valahogy ilyen gyorsabb vége, csak ez hozhat a háborúnak, hogyha az orosz katonák azt mondják, hogy köszi, most ez így elég volt.
Igen, hát ezt most nem tudjuk megmondani, viszont még volt egy téma, ami mindenképp akarok beszélni gyorsan, hogyha beszéltünk már ugye, hogy ki támogatja Ukrajnát, és a nyugat mennyi fegyvert tol, vagy nem tol Ukrajnába, de hogy ki támogatja Oroszországot, nézzük meg ezt a képet, nem tudom, mennyire látszik. Itt ugye eléggé savanyú képet vág a Putyin és igen, a Kim mondjuk... Jong-un, de eléggé hasonlítanak egymásra, és az, egyébként az a cím van alatta, hogy segíts nekem, akkor én is segítek neked. Hogy szerinted ő, tehát mit, ez elég nagy horderejű szerintem az, hogy a személyes találkozó volt a Putyin és a Kim Jong-un között, hogy itt mi van a háttérben, vagy hogy ez most arról szólt, hogy a Kim Jong-un ad fegyvereket Oroszországnak, cserébe Putyin ad valamennyi élelmiszert, meg nem tudom, milyen űrtechnológiát, meg a rakéta kísérletét
visznek, segíti. Visznek, ugye, felvisznek egy Észak-Koreát az űrbe, szóval...
Na jó, de hogy ez mondjuk... azért többről szólt, gondolom.
Hát, én őszintén szólva nem annyira tudom. Azt tudom, hogy ugye Észak-Koreának nagyon nagy hadserege van, és nagyon sok fegyvere, de hát ezek is ugye most nemrég lehetett látni egy olyan felvételt egy orosz egységről, a T-55-ös tankokkal volt felszerelve, és úgy készültek a frontra. Hát Észak-Koreában sem nagyon modernebbek, és azért mondjuk, hogy még egy tüzérségi lőszer az ugye elég jól eláll, de azért, azért annak sem mindegy, hogy 30 éve van egy raktárban, vagy tegnap előtt gyártották, szóval ugyanez a lövegeknek a csövei, szóval azok is azért pontatlanabbak, tönkre mennek. Tehát én ezt nem, azt szerintem az észak-koreai úgymond katonai segítség az nem hiszem, hogy egy döntő faktor, tehát lehet, hogy még, mit tudom én, egy-két hónap laufot ad
akkor lehet, hogy ez
őszerhiányból, meg
ez ilyesmi, ilyen de... szimbolikus volt, nem? Hogy hát, az Észak-Koreának azért jött jól, mert hogy amennyire olvastam, hogy ő azt akarja demonstrálni, hogy na hát egy Amerika ellenes, nekünk van egy ilyen jó kis haverunk, stb. De annyira szoros szövetség azért nem lesz nyilván közöttük, mert hogy Észak-Korea az alapvetően egy tök izolált, tehát alapvetően így nem nagyon haverkodik senkivel. Az, hogy Putyinnak ez miért volt jó, hogy egy Kim Jong-unnal mutatkozik, azt annyira nem értem, de hát.
Meglátjuk. Hát nyilván, hogyha mondjuk, nem tudom, a észak-koreaiak kapnak egy-két ilyen modernebb interkontinentális, vagy hát legalábbis azoknak a technológiáját, mert ugye nekik vannak ezek a rakétáik, de azért azok úgy mondjuk általában, hogy az egyiket sikerül kilőni, a másikat nem, hogy az oroszoknál mondjuk valószínűleg kettő az egy, az az arány, ott sem sokkal jobb valószínűleg, de hát igen, az azért mondjuk azon Japán, meg Dél-Korea, meg Amerika is el kell nyilván gondolkozzon, de én nem látok olyan nagyon nagy ilyen, hogy akkor ez most valami nagy fordulat lenne, vagy ilyesmi.
Jó, hát azt hiszem, akkor minden aktuális témát kiveséztünk, vagy nem tudom, ragadta benned még valami mondani való?
Nem, semmiképp, úgyhogy...
Úgyhogy akkor megköszönjük a figyelmet a nézőknek és a hallgatóknak, reméljük érdekes volt. Ha érdekes volt, akkor mindenképp iratkozzanak fel a YouTube Klasszis csatornára, és várjuk önöket a következő műsorokban is. Minden jót, viszontlátásra!
Csatlakozom.
Ön a Klasszis Podcast Közbeszéd című műsorát hallotta.